Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, idén is megjelenik a Top 30 legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című kiadvány, és ahogy az már szokásunká vált, ilyenkor szoktunk erről beszélgetni Lengyel Líviával, egészségügyi közgazdásszal, aki itt is van a vonalban. Szia, Lívia!
Szervusz, szervusz, András, köszönöm a hívást.
Ugye a kiadvány bemutatója az mindig a nagy magánpraxis napon szokott lenni a Magyar Tudományos Akadémián, és idén ez november 7-én lesz pénteken reggel 9 órától. Ezeknek a kiadványoknak mindig van egyfajta fókusza, és idén a szülészet nőgyógyászatra esett a választásotok. Többek közt azért is, mert ugye a demográfiai adatokat tudjuk, erről minden évben szó van, sőt állandóan szó van, hogy fogyunk, de hogy ez a magánegészség ügyben is megmutatkozott, ami azért valahogy meglepő.
Igen, igen, abszolút, abszolút, abszolút jogos, ahogy felvezetted, valóban, ugye amikor legelőször megjelent a kiadvány, akkor a magánszülészettel foglalkoztunk, ez 2022-ben volt. Ugye a Covid után, amikor nagyon-nagyon felívelt a magánszülészet iránti érdeklődés, és akkor ugye az volt a mondás, hogy minden ötödik budapesti baba magánklinikán jön világra, ugye egyébként ezek jellemzően nem feltétlenül budapesti családok gyermekei, és aztán azért látszik, hogy az azóta eltelt időszakban, különösen 23-ban, de a tavalyi évben egyértelműen, és idén egyre jobban tetten érhetően látszik, hogy azért nem annyira dübörgő, vagy nem annyira hangos a magánegészségünknek a dübörgése.
Hát és ahogy a gazdaság is sem, tegyük hozzá.
Abszolút, abszolút, igen. Hát ez teljesen jól látszik egyébként, hogy kéz a kézben járnak azok az eredmények, erre nemzetközi kutatásokat is idézünk a labban, hogy a GDP pozitív-negatív irányú változása milyen hatás van a szülés számra, a betegeknek a szakrendelésekre járására, illetve akár az egyéb mondjuk például meddőségi kezelések iránti érdeklődése.
Igen, ja, bocsánat, belevágok, csak hogy ennek szerintem két oldala van, tehát van egyfajta ilyen mentális, tehát hogyha nem úgy megy a világ, nem úgy megy a gazdaság, nem úgy élek, akkor nem csak azért nem akarok gyereket adott esetben, mert esetleg nem tudom, úgy látom, hogy gazdaságilag bizonytalan a jövő, de hogy egzisztenciálisan is, tehát hogy maga a jövőbe vetett bizalom vagy bizalmatlanság is eredményezheti ezt.
Abszolút egyetértek, ez egy nagyon összetett kérdés, az másrészt más kérdés, hogy tényleg ezt ilyen fekete-fehéren lehet vizsgálni, ugye még a 2008-as válságra már mi is emlékszünk, megéltük az azt követő kutatásokat, vettem én is most elő, és nézegettem meg, és hát egyértelműen látszik, ugye, hogy az ingatlanvásárlás, a szülésszám, az két olyan dolog, ami nagyon erősen kapcsolódik, és teljesen egyetértek veled, nem csak azon múlik, hogy van-e pénzem, hanem hogy milyen a mentális felkészültségem, hangulatom egy ilyenre.
Hát mi történik a világba körülöttünk?
Igen. De visszatérve az eredeti kérdésre, ami azt kezdtük el boncolgatni, hogy az volt, az érdekelt minket. Ugye én a magánegészségügyben dolgozom, tehát nem a kiadvány az egyetlen érintkezési pontom a szektorral, és azt vettem észre, illetve vettük észre, hogy nőgyógyászokkal beszélgetve, hogy nem akkora, vagy hogy úgy mondjam, nagyon a csökkenés, mint amennyit a szülésszám csökkenése okoz a nőgyógyászati ellátásban, és ezért kezdtünk el utána menni, hogy az érthető, hogy azok, akik nem vállalkoznak szülésre, természetesen nem fognak terhes gondozásra járni, ez érthető, de ennél nagyobb csökkenés volt megfigyelhető a teljes szektorban, és ezért indultunk el, hogy vajon emögött milyen okok rejlenek az idősebb generációban, a fiatalabb generációban is, hát nem fog nagy titkokat elárulni, te is már megelőlegezted, hogy részben ennek anyagi oka van, pont az egyik nyilatkozó nőgyógyász a labban azt úgy foglalta össze, hogy ebben a gazdasági környezetben, ebben a gazdasági helyzetben nem a prevencióra és nem a rákszűrésre költik az emberek a pénzüket, ezt sajnos
igen, nagyon fontos, hogy ezt kimondtad, tehát itt két dologról van szó, mert az egy dolog, hogy mondjuk nem azért megyek, tehát hogy, szülésznőgyógyászhoz ugye nem csak szülni járnak, hanem hát sokkal, hát nem azt mondom, hogy fontosabb, de bizonyos szempontból igen, tehát akiknek nincs gyereke, vagy nem lehet gyerekük, hát szűrésre mindenkinek kell járnia egészen sokáig, tehát tulajdonképpen élete végéig minden nőnek, hiszen bármikor bármi történhet ott, és hogyha ezt nem engedhetik meg maguknak az emberek, jönnek, akkor azért nagy, nagy gond van. De hát azt gondolom, hogy egyébként ugye most nyilván itt a magánpraxis van fókuszban, de szűrésre el lehet járni az állami intézményekbe is. Lehet, hogy kicsit kényelmetlenebb, vagy nagyobb a várólista, de azért azt igénybe lehet venni, nem?
Abszolút, abszolút, és nagyon jogos a felvetésed, mert én is innen indultam el, hogy megnéztem, hogy tulajdonképpen az a csökkenés, ami egyébként szolgáltatótól függően 15-20% körüli. Itt ugye betegforgalomról beszélünk, és nem a bevételekről, hanem igen, arról, hogy mennyi beteg fordul meg a rendelőben. Ezért a 20% az már egy nagyon nagy szám szerintem, és az első vizsgálat, az én nálunk is az volt, hogy azt megnéztem, hogy egyébként a NEAK szakrendelésen megjelenik ez a tömeg. És azt kell, hogy mondjam neked, hogy részben igen, de nagy részben nem. Uh-huh. És az van mögötte, amit említettél is, hogy igen, el kéne járni szűrésre, a nő, ugye egy nő elkezdi az életét, elkezdi a nem életét onnantól kezdve, hát azt kellene, hogy megtanulja, hogy akkor is el kell menni, hogyha nincsen probléma, mondjuk egy évben egyszer el kéne menni szűrésre, és pontosan ez látszik, hogy az egészségmagatartás, az egészségtudatosság is ott van ebben, hogyha nincsen probléma, akkor nem megyek. Egyébként mi az idősebbeket külön nem vizsgáltuk, de a fiatalokra vonatkozó nemzetközi kutatások alátámasztják ezt a fajta hozzáállást, hogyha nincsen probléma, akkor nem kell elmenni az orvoshoz, holott hát pont a nőgyógyászat nem egy ilyen terület. És aztán ott van emellett az egészségtudatosság, egészségmagatartással mellett a másik oldal, ami meg az anyagi lehetőségek. Azért persze azt mondjuk, hogy drága mondjuk egy rákszűrés Budapesten, de teljesen igazad van abban, hogy egyébként elmehetne a szakrendelőbe, és lehet, hogy nem jut jövő héten időponthoz, de lehet, hogy két hónap múlva bejutna, de nem megy el.
Hát igen, és közben meg szakrendelője válogatja, tehát vannak egészen csodálatos NEAK, ugye ez a szakkifejezés, igen.
Majdnem azt mondta, hogy állami, igen.
STK, igen, tehát
az,
hogy vannak,
mondjuk úgy, mert azt tudjuk.
Igen, szóval vannak csodálatos akkor STK klinikák is, ahol tényleg az ember nem is tudja, hogy én most magárendelésen vagyok, vagy STK, nyilván nem kell fizetni, de hogy tökéletesen olyan az ellátás, vagy legalábbis nagyon-nagyon hasonló, és hát nyilván vannak rettenetesen lepukkant egészségügyi intézmények is, ezt pontosan tudjuk. Lévi, azt akartam kérdezni, hogy a napokban jött ki az a szintén megdöbbentő adat, hogy a magyar nők 17,5%-kal kevesebbet keresnek, mint a férfiak. Uh-huh. Ez persze megint egy olyan dolog, amiről mindenki valahol sejtett, meg mindenki így tapasztalja a mindennapokban, de ez is például simán az oka lehet annak, hogy valaki nem fordul magánegészségügyhöz, tehát amíg a férfiak mondjuk megengedhetik, hogy elmenjenek urológushoz, addig a nők kevésbé engedhetik meg maguknak ezt a, uh-huh, mondjuk a nőgyógyászati szűrést.
Igen, de egyébként a női, tehát ez abszolút benne van, azért, hogyha most magánrendelésről beszélünk, és mondjuk budapesti árakról, akkor azt lehet mondani, hogy Budapesten egy rákszűrés 45-50 000 forint. Ez rendkívül sok. Ez rendkívül sok. És az is látszik egyébként, én közel 20 éve vagyok a magánegészségügyben, és bár önmagában a hóvége kifejezést azt nyilván én is ismertem, de érdekes módon ez a magánegészségügyben kevésbé volt tetten érhető, és először 2023-ban kezdtem azt el tapasztalni én és a partnereim körében, hogy a harmadik héten elkezd csökkenni az érdeklődés, a negyedik héten kifejezetten visszapattan a betegforgalom, vagy megnövekszik a meg nem jelenő, vagy lemondott időpontok. És ez igen, ez erre utal. Persze mögött sok minden van, de azt gondolom, hogy most mi is inkább afelé mentünk el, és abban foglalkoztunk jobban, hogy a fiatal generáció, és azért a fiatal generáció nem mindig az anyagi dolgok, vagy az anyagi nehézségek miatt nem megy el. Én sokkal inkább figyelemfelkeltőnek tartom azt, hogy a fiatal generációban is az van, hogy ha nincsen probléma, nem megy el, ha nem használ hormonális fogamzásgátlást, akkor nem érzi szükségét, hogy elmenjen nőgyógyászhoz, holott hát szerintem minden anyának az a feladata, hogy amikor a lánya elkezdi a felnőtt életét, akkor ezt útra valóul adja, hogy, és példát is mutasson abban, hogy egyébként avval foglalkozni, a nőiességünkkel akkor is foglalkozni kell, a szűréssel akkor is foglalkozni kell, hogyha éppen nem gyereket várunk, vagy éppen nincsen probléma.
Hát igen, az ember azt gondolná, hogy a prevencióra való felszólítás, ennek a, hogy mondjam, csúnya szóval reklámozása, promotálása, tehát egyáltalán az egészség tudatosságnak a népszerűsítése az egyértelműen egy állami feladat, de hát valamiért ez nem egészen domborodik ki, ahogy látjuk a különböző állami propaganda és egyéb megjelenésekből. Mit gondol erről a magánegészségügy? Feladatának érzi-e, próbálkozik-e? Nyilván az eszközei azok eltörpülnek az állami eszközök mellett, de mégis valahogy ők is meg kell, hogy tudják szólítani a betegeket.
Szerintem az anyagból, ami a kiadványban megjelenik, amit ugye jövő héten bemutatunk, ezt kell magunkkal vinni a szolgáltatóknak, hogy hogyan tudják a saját csatornáikon ezeket az üzeneteket átadni. Ez a fiatal generáció, akivel kiemelten foglalkozunk a tematikában, ott van a social felületeken, meg lehet őket találni. Vannak egyébként jó betegedukációs anyagok, akár a TikTokon, akár az Instagramon, Facebookon. Tehát azt gondolom, hogy az a feladat, és ebből azt kell továbbvinnünk, hogy meg kell tanulnunk megtalálni azokat a csatornákat és üzeneteket, hogy ezeket a fiatal lányokat is rávegyük arra, hogy foglalkozzanak a testükkel, és járjanak, és hát nem csak nőgyógyászati, hanem egyéb szűrésre.
Igen, bár az a tapasztalatom, hogy leginkább a személyes véleményformálásnak van ereje, akár úgy is, hogy valaki barátom, ismerősöm mondja, vagy mondta, vagy ne adj Isten, történt vele valami, és akkor Úristen, persze én is rohanok.
Igen.
Igen, ismerjük ezt, de ugyanakkor az orvos, tehát amikor szemtől szembe állok valakivel, akinek hitele van és hiteles, és ő mondja azt, hogy igen, de akkor majd ez kéne, meg így is kéne. Uram, bocsá, ő a szülőnek mondja, hogy egyébként a kislánya most már, ugye, hogy 14-15 éves, hát egyszer hozza el. Tehát, hogy nyilván ez is működik, sokkal kevésbé hatékony ez annál, vagy nem is tudom, sokkal kevesebb embert ér el ez, mint amit említettél. Social felületek és egyebek, de lehet, hogy adott esetben hatásosabb.
Egy abszolút egyetértek egyébként, igen.
Nagyon izgalmas a téma, és nyilván, hogy megoldást erre nem tudunk találni. Valószínűleg azért a nagy magánpraxis napon ott lesznek különböző viták és beszélgetések, és azért ott valószínűleg kialakul egyfajta iránytű, ami arra felé mutat, hogy merre kéne elmozdulni magának a szakmának.
Mert egyrésztről bízom benne, másrésztről szerintem, ha már beszélünk róla, és egy anyuka szól a lányának, hogy figyelj, voltál-e már nőgyógyásznál szűrésen, és elmegy, akkor már szerintem nem beszéltünk hiába.
Hát ebbe biztos vagyok. Lívia, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Lengyel Líviával beszélgettem, egészségügyi közgazdásszal, a Top 30 legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című kiadvány főszerkesztével. Én nagyon-nagyon sok sikert kívánok, és akkor még egyszer mondom a hallgatóknak, hogy november 7, Magyar Tudományos Akadémia nagy magánpraxis nap, ott lehet a témával bővebben ismerkedni, no meg a kiadvánnyal. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Nagyon köszönöm, szervusz. András, nagyon köszönöm, szervusz.
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra? Most mondom, vagy kérdezem, mert itt az idő, hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, november 12-én mutatja be a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Nemzeti Táncszínházban az Alvó Szegek című táncköltészeti előadást, és ki más is lehetne itt a vonalban, mint sem Zsulávszki Zoltán, a nemzetművésze, Kossuth Díjas koreográfus rendező. Szia Zsura, köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál.
Szervusztok, mindenkit köszöntök, szeretettel.
Hát téged mindig is érdekelt és vonzott a költészet és a klasszikusok, de most ebbe az előadásban van egy plusz is, volt egy közös barátunk, aki nemrég hunyt el, Kis Ferenc, és az ő emlékének ajánlottad ezt az előadást.
Hát igen, több koreográfiát készítettem az ő zenére, de természetesen fiatalkorom óta szerettem volna megismerkedni költőkkel, filmrendezőkkel, írókkal, és ennek a terméke az, hogy sok esetben az ő költeményeikre készítettem koreográfiát. Hát nem csak az élőkre, hanem egy korábbi korszakban Vörös Marti Véncigánya is szerepel a programon, hogy Arany Igen. Jánosnak a hídavatása. De úgy, ahogy mondod, hogy az egész estet én szeretném kedves barátunk emlékének, Kis Ferencnek ajánlani, aki tényleg olyan csodálatos zenéket írt, hogy azok koreográfiára valók voltak. Hát úgy, mint a Radnóti Notessa, vagy a Ballada anyámról, vagy, vagy a Pilinszky négy sora. Most ezt a műsort ugye a Pilinszky négy sora ihlette.
Igen.
Sőt, hát a címet is Alvószegek, ezt a címet választottam, és hát nagyon örülök, hogy most már évtizedek óta készültem erre a számra, de valahogy nem éreztem magam készen. Kicsit szerettem volna egy cigány problémát megcsinálni ebben a számban, hogy egy család érkezik, és akkor valahogy a többiek rárontanak, elkapják, és feje lefelé föllogatják, és én még akkor is botol. Na most képzeld el, hogy ez 10 éve volt a tervem, és most visszanyúltam a koreográfiához, és igaz, egészen más irányt vett a koreográfia, mert ez a szegény kárpátaljai Sebestyén József, akit agyba főbe vertek, és igazából belehalt a sérülésébe. Most igen. Végül is a koreográfia gondolata kifut erre, hogy ez ennek a szerencsétlen embernek és ennek az áldozatnak, a kárpátaljai magyarságnak, vagy egyébként az ukrajnai embereknek az áldozata, akik kikerülnek a frontra, és háborús hősökké válnak, hogy igazából ez sikerült egy koreográfia gondolatba ötvöznöm, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy mégiscsak befejeztem ezt a gondolatot, mert Ferinek ígértem, hogy szeretném a Pilinszky négy sorát megkoreografálni, és sikerült.
Így hát maga Feri is Kárpátaljáról, Péterfalváról származott.
Igen, hát nem is gondoltam, hogy aztán most ennyire aktuálissá tudom tenni az ő zenéjét. Hát nézd, azt hiszem, hogy mindenkor elő lehet venni, meg lehet hallgatni, úgy a magyarságért, úgy az a népművészeti üzenet, amit Feri a világzenébe beleoltott, és ez mennyire magyar, és mennyire nemzetközi, tehát mennyire itt a Kárpát-medence magyarságáról és az itt élő népeknek a sorsáról szólnak a zenéi, úgyhogy szerintem megérdemel egy alcímet Feri, az, hogy az ő emlékének ajánljuk. Táncköltészet címmel indult a sorozatom, természetesen majd a kedves feleségem Zsévince Zsuzsa számai sorra kerülnek, de most ezekből a számokból válogattam. Hát nézd, említettem a Pilinszky négy sorosát, de Szarka Tamás is, aki Petőfi zenédíjas lett tavaly, ő is a Tánc a hóban készítettem erre koreográfiát, hogy visszatér a zárószámra, nem voltak, tehát hogy ilyen szép idők, ismered ezt a
igen,
számot?
Igen.
Nem voltak semmilyen régi szép idők. Tehát ez ugyanúgy valamit mutat ebből a viharos korszakból, hogy ha visszagondolsz, akkor vannak szép pillanatok, de vannak tényleg szomorú pillanatai is annak a korszaknak, amit megértünk mindannyian. Jó magam már én is több 10 évet megéltem, nem az a tinédzser vagyok, aki voltam a Ferivel együtt, aki egy hosszú hajjal, kobzával a kezében, vagy bármilyen hegedűvel a kezében síratta a magyarságot, hanem hát kicsit már a halántékunk őszül, de ezek a számok, ezeknek a fiatalok lábán is ugyanolyan erősek, és igényli a társadalom a folklór mellett. Tehát ugye mi elkönyvelten az eredeti folklór táncoljuk, autentikus anyagokat gyűjtünk, azokat teszük színpadra, de azt hiszem, hogy a mesedarabjaink mellett, vagy az ifjúsági előadások mellett, a drámai előadások mellett egy ilyen verses műsornak is van létjogosultsága 5-10 évente, úgyhogy azért gondoltam, hogy minden generációnak meg kell látni ezeket a zenéket, a táncokat, ezeket a zenéket meg kell hallgatnia, és mindenkinek újszerűen hat. Tehát bármikor készült egy koreográfia, a Nagy László versére, a Vendégek jövetelem az 56-os korszakról írt verset Nagy László, tehát az mindig aktuális lesz, és minden korosztálynak ezeket a koreográfiáimat látnia kell.
Hát így van. Azon gondolkoztam, hogy kitaláltál egy összefüggő dramaturgiát, vagy ezek inkább ilyen szabad koreográfiák?
Hát inkább koncertszámok, tehát koncertszámok. Nem mondom, hogy túl vidámak a számok, tehát gondolhatod, de ezek vannak a lelkemben, ezek foglalkoztattak, ezek a számok olyan mélyen érintenek engem és a környezetemet is. Nézd, nem tudom, hogy a közönség hogy fogja fogadni, de szegény táncosaim aranyosan nézik akár az édesanyámról szóló emlékszámomat, a balladanyámról, és némelyik elkönnyezi magát, vagy amikor úgy alakul, hogy tényleg valami drámai katarzissal fejezek be egy számot, akkor az együttesemből is úgy érzem, hogy meghatódnak. Tehát ezek nagyon jó pillanatok, és nem azt mondom, hogy a nézőknek itt zokogni, sírni kell, csak valóban vannak ilyen mélyebb tartalmú idézetek is, vagy olyan számok. De nézd, a Véncigány Vörös Marti az minden korban, amikor a magyarság összefog, a magyarságnak valami felkiáltott jelet akarunk mutatni, akkor előveszik, és hallhatjuk a Véncigány című Vörös Marti verset. Vagy a Hídavatás, ami Arany János abban a korszakban, a ballada, ugye, korszakában írt, a balladákról alkotott sorozatában, az is egy nagyon fontos felrázó költemény, tehát minket a forradalmink ugyanúgy fölráznak nem azt mondja, a sérüléseink, tehát az elbukott forradalmaink, vagy akár most tudod, Mohácssal foglalkozom, mert nyáron szeretnék az 500 éves Mohács évfordulóra is koreográfiát készíteni, de ezek fölrázták a nemzetet, és a nemzet újból összefog, és a nemzet élni akar, tehát én azt hiszem, hogy ezek olyan gondolatok, amik kellenek a szórakoztatás mellett. Tehát természetesen szórakoztatás, de hogyan szórakoztatása? Az érzelmeink, azok hívnak minket, köteleznek minket, a fiataloknak, a gyerekeknek ezt át kell élni, hogy mik voltak azok a borzalmak, és ebből hogy állunk föl, és hogy dolgozunk tovább, hogy van hitünk tovább dolgozni. Én azt hiszem, hogy ez a küldetése egy táncegyüttesnek, küldetése az én együttesemnek, a Magyar Nemzeti Táncegyüttesnek, és az én arszpolitikám, az ezek a versek is hozzátartoznak.
Hát Gyula, ennél szebb végszó nem kell, talán csak annyi, hogy december 2-án újra látható lesz.
Igen,
ez az előadás.
Igen, hát aki most nem tud eljönni, akkor jöjjön, szeretettel várjuk, és hát tudod, a Ferivel mondanám, hogy búsuljunk együtt, de úgy búsuljunk, hogy búsulva vigadjunk, tehát legyen erőnk, és a Ferire is gondolhatunk, mert nagyon szerettük, és nagyon, nagyon nagy művész volt, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy én megismerhettem, és dolgoztunk együtt.
Hát én is csak hasonlókat tudok mondani, és hát rádió lévén koreográfiát nem tudunk mutatni, de azt gondoltam, hogy akkor hallgassuk meg a Nem voltak semmilyen régi szép idők című dalt.
Jó? Szervusz,
Zsura, nagyon szépen köszönöm. Zsurászki Zoltánnal beszélgettem, a nemzetművészével, Kossuth Díjas koreográfussal, legújabb premierje az Alvó Szegek kapcsán, ami november 12-én látható a Nemzeti Táncszínházban.
Sziasztok!
Szia, köszönöm szépen, szia.
És most ennyi volt mára. Találkozzunk jövő hét szerdán délután.